Isten tiszteletünk megáldása, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, olvassuk Isten igéjét Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első leveléből, a második rész 11. versétől a 16. versig. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levele, második részében a 11. verstől a 16. versig ezt olvassuk. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem ha az embernek lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanem ha az Istennek lelke. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajánlott nekünk. Ezeket prédikáljuk is. Nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok neki. Meg sem értheti, mivel hogy azok lelkiképpen ítéltetnek meg. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt. Bennünk pedig Krisztus értelme van. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy Krisztus által atyánká lettél. Ő érette, mennyei édesatyánknak szólíthatunk téged, és ő érette lehetünk a te gyermekeid, családodnak tagjai. Köszönjük néked, hogy így jöhetünk most is hozzád. Dicsérve és magasztalva téged, hogy elfogadtál minket fiad által, fiaiddá és leányaiddá. Köszönjük néked, hogy megajándékoztál a fiúságnak a lelkével, aki által atyánknak szólíthatunk, szívünk mélyén. Tudhatjuk, hogy édesatyánk vagy. Köszönjük te néked, hogyha most eléd jöhetünk, és vágyakozhatunk a te szavaid után. Kérünk, hogy szólíts meg minket a Biblián keresztül. Add, hogy szívünk hittel tudja fogadni minden szavadat, minden tanításodat. Köszönjük te néked, hogy ebben az adventben elfordulhatunk azoktól az egyéb dolgoktól, tennivalóktól, amik ilyenkor betöltenek minket. És köszönjük néked, hogy úgy szentelhetünk ünnepet, hogy hozzád jövünk, és reát figyelünk hittel. Kérünk, hogy támogass bennünket az engedelmességnek a lelkével is. Mert magunktól nem tudjuk követni, amit mondasz. Magunktól nem tudjuk alkalmazni az életünkben. Magunktól nem tudjuk levonni a gyakorlati konzekvenciákat. Kérünk, segíts, hogy ne engedetlen gyermekeidként éljünk, hanem engedelmes fiaidként és leányaidként. Köszönjük néked, hogy ugyanakkor kérhetjük a te bocsánatodat is, hiszen sokszor voltunk és vagyunk lényünkből fakadóan engedetlenek irántad. Most kérünk, hogy ne bűneink szerint bánj velünk, hanem azokat töröld el, Krisztusért töröld el, és kérünk téged, hogy tisztogass meg minket. Minden érdemünk nélkül, kegyelemből, szeretetedből, ne emlékezzél meg a mi nyomorúságainkról, de emlékezzél meg a te irgalmasságodról. Köszönjük néked, hogy dicsérhetünk atyánk, és így lehetünk most egy gyülekezet közösségében, együtt veled, és együtt egymással. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 378. énekünk 4. versét. A 378. énekünk 4. verse így kezdődik: világosíts meg minket a Szentlélek Istennel, hogy szépen tündököljék bennünk az evangélium.
Thank you.
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassátok meg Jeremiás próféta könyvéből, Jeremiás próféta könyvének 10. részéből, a 12. versből. Ő teremtette a földet az ő erejével, ő alkotta a világot az ő bölcsességével, és ő terjesztette ki az egeket az ő értelmével. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, zaklatott világunkban, advent első vasárnapján a békesség terápiáról hallottunk. Isten azt szeretné, hogy békességbe legyünk adventben. A békesség terápiának a második eleme volt, ha emlékeztek erre, a gondolataink fegyelmezése. Amikor gondolataink fegyelmezéséről gondolkoztam, rácsodálkoztam úgy általában véve arra, hogy tudunk gondolkozni. Van gondolkodási képességünk. Erről azonban tovább léptem ahhoz, akinek képmására teremtettünk, aki a képmására teremtett minket, Istenhez, aki úgy jelentette ki nekünk magát a Bibliában, mint aki értelemmel bíró, gondolkodó, értelmes lény. Csak is a kijelentéséből tudhatjuk, hogy ő ilyen. Ha nem leplezte volna lényékünk magát, akkor ezt nem tudnánk kitalálni. Bár gondolhatnánk erre is, de nem tudhatnánk teljes bizonyossággal, hogy Isten, a Szent Háromság Isten, értelemmel bíró, értelmes, gondolkodó lény. Csodálatos dolog az, hogy ő így kijelentette nekünk magát, kinyilatkoztatta nekünk magát, leleplezte nekünk magát. Francis Bacon, a híres gondolkodó tudós mondta, hogy Isten két könyvet adott nekünk. Két könyvet adott nékünk. A természet könyvét és a Bibliát, mondta. Mi még hozzátettünk egy harmadikat is, noha e harmadikról csak a Szentírásból tudunk, Jézus Krisztust. De hogyha vizsgáljuk a Bibliát, vizsgáljuk azon keresztül Jézus Krisztusnak a személyét, és vizsgáljuk a természetet értelmünk segítségével, akkor mindenhol beleütközünk az értelmes Istenbe, a gondolkodó Istenbe. Szeretnélek most arra hívni benneteket, hogy csodálkozzunk reá, és boruljunk le a mi gondolkodó Istenünk előtt, és vonjuk le ennek a következtetéseit a hétköznapi életünkbe. Nézzük először is a mi gondolkodó Istenünket, aki megnyilvánult a Bibliában. Csodálatos dolog, testvérek, hogy a tőle írott formában érkezett információ, értelmes információ. És ezért ez bizonyos mértékig az értelmünkkel fel is fogható. Már önmagában Isten értelmének a bizonyítéka az, hogy önmagán kívülálló emberekkel így értelmesen kommunikált. Amikor kinyilatkoztatta magát, mondjuk egy Mózesnek, vagy Jeremiásnak, vagy Pál apostolnak. Ők az értelmük segítségével értették, amit Isten mondott nekik, mert Isten értelmesen szólt hozzájuk. Amit megértettek, azt tovább tudták adni, akár szóban, prédikáció, igehirdetés formájában, akár írásban. Nem arról volt szó, hogy ezek az emberek megéreztek volna valamit, vagy megsejtettek volna valamit, aztán amit utána valahogy próbáltak megfogalmazni. Nem sejtéseket, nem érzéseket próbáltak itt szavakba önteni, hanem Istentől jött értelmes, világos, pontos megnyilvánulásokat, információkat. Isten beszéde világos beszéd volt, ahogy mondták a régi reformátorok. Isten beszéde világos, értelmes beszéd. Ma is az, és csodálatos dolog, hogy amikor mi a Bibliát kezünkbe veszük, és kezdjük olvasgatni, akkor nem kell az értelmünket kikapcsolni, hanem nagyon is be kell kapcsolni, és oda kell figyelni arra, amit olvasunk. De amikor bejövünk a templomba, akkor se kell kikapcsolni az értelmünket, hanem éppen, hogy be kell kapcsolni, és gondolkoznunk kell arról, amit egy lelkész mond, akár én, akár más. Remélhetően, feltételezhetően az ige magyarázói is értelmesen beszélnek, amit értelemmel föl lehet fogni. Bár van egy-két ige hirdető, aki elég értelmetlenül beszél, elég nehéz követni, vagy fölfogni, hogy miről beszél. Remélem nem tartozom ezek közé, nem is akarok közéig tartozni. Nem akarom, hogy az, amit Isten értelmesen elmondott, én értelmetlenül adjam tovább. És ami az ő szavában, írott formában világos, azt én elhomályosítsam előttetek. Tehát az értelmünket kell használni ahhoz, hogy Isten értelmes kinyilvánulásait, megnyilvánulásait megértsük. A Bibliából azonban nem csak azt tudjuk, hogy Isten, mint egy rajta keresztül velünk is, ma élő emberekkel is kommunikál, információkat közöl, hanem azt is tudjuk, hogy Isten értelmesen kommunikál a saját lényén belül. Isten a Szent Háromság Isten, aki önmagával beszél. A Biblia lapjain ezt olvassuk felőle. Voltak éppen, amikor még nem volt semmi Istenen kívül, nem teremtett semmit, csak ő létezett, mint nem teremtett személy, akkor ő önmagával beszélt. Ez nem egy magában beszélés volt, hanem a Szent Háromság Isten tagjai egymással kommunikáltak. Azt mondja a Zsoltárok könyvében, a 110. Zsoltárban az írás, mondta az Úr az én Uramnak. Ülj az én jobbomon, míg nem ellenségeid, zsámolyul vetem lábaid alá. Itt az Istenen belüli kommunikációnak vagyunk a szemtanúi, illetve fültanúi. Bepillanthatunk a Szent Háromság lényébe, amikor az Úr azt mondja az én Uramnak, mondja Dávid, az Úr azt mondja az én Uramnak. Hányan vagyunk? Hányan van? Minimum kettő isteni személy ért, sejt, lát Dávid a földről. Mert Isten kijelenti neki ezt. Kijelenti Dávidnak, hogy mit mondott az atya a fiúnak. Jézus is idézi ezt aztán, ezt az ígét később. Isten beszél egymással, az atya a fiúval, a fiú az atyával, és mindketten a Szentlélekkel. Amikor itt van az Úr Jézus ezen a földön, azt mondja az atyának, atyám, ments meg ettől az órától, de azért jutottam erre az órára, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, szózat jöve azért az égből, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem, mondja neki az atya. Mert az atya beszél a fiúval, és a fiú beszél az atyával. A Szent Háromság rendjén belül egy értelmes kommunikáció zajlik. Amikor Jézus itt van a földön, imádkozik, a főpapi imádságát olvassátok a János 17-ben, imádkozik az atyához. Nem egy értelmetlen blablát mond, hanem nagyon is értelmes szöveget mond el. Igen, csodálatos dolog ezt megértenünk, testvérek, hogy Isten önmagában is, vagy önmaga személyei között is értelmesen kommunikál. Az Isten szóbeli megnyilvánulásai, amikor ő megnyilvánult nekünk, hogy egy kicsit visszatérjünk a Bibliába, mindig gondolatokat hordoznak. Értelmes gondolatokat. Azt tanúsítják az ő megnyilvánulásai, hogy ő egy gondolkodó személy. Mondja is ezt ő maga, nem a ti gondolataitok az én gondolataim, mert nekem is vannak gondolataim. Még ha azokat ti esetleg nem is tudjátok fölérni, de vannak gondolataim. Azt mondja a Jeremiás 29.11-be, mert én tudom az én gondolataimat, melyeket felőletek gondolok, azt mondja az Úr. És még más igéket is idézhetnék. Az Isten szavát meghalló emberek is érzékelték a szavaiban testet öltő gondolatokat. És ezeket a gondolatokat, amiket Isten a szavaiban kifejez, kezdték magasztalni és dicsőíteni. Azt mondja a 139. Zsoltárba, nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten. Látták azt, hogy az Úr gondolatai be is teljesednek. És azt mondja a Jeremiás könyvében az ige, az Úr gondolatai beteljesednek. Az Úr gondolatai beteljesednek. Vannak emberek, akik Mikiás próféta szerint nem ismerik az Úr gondolatait. Gondolatok. Isten gondolkodó lény, akinek van értelme, és vannak gondolatai is. Isten értelmének egy másik bizonyítéka, szabad így mondanunk, hogy ő emlékezik is. Tehát az emlékezés is, az mi esetünkben is egy értelmi tevékenység, de Istennél is az. Azt mondja az Úr Hóseás könyvében, eszükbe se jut, hogy minden gonoszságukra jól emlékezem. Isten emlékező Isten. Értelmes tevékenységet folytat, emlékezik. Isten értelméről tanúskodik az a kijelentése is, hogy előre tervez az Isten. Ő tervez dolgokat. Ezt mondja például Jeremiás könyvének a 18. részében, ezt mondja az Úr, íme én veszedelmet készítek ellenetek, tervet tervezek ellenetek. Tervet tervezek. Nosza, térjetek meg ki a maga gonosz útjáról, jobbítsátok meg utaitokat és cselekedeteiteket. Aztán olvassuk máshol, hogy az Úr azt mondja, nem hallottad? Nem hallottad még, hogy ezt régóta elvégeztem, és jó előre kiterveltem? Mondja Isten, hogy ő kitervel dolgokat, megtervezi a dolgokat, amik történnek. A terveit pedig utána meg is valósítja, mert nem maradnak üres tervek. Nekünk voltak üres terveink, amikor a templomra építésre készültünk. Van nem tudom hány tervünk, ami nem valósult meg. Végül egy megvalósulni látszik. De az Istennek egyetlen megvalósulatlan terve sincsen, mert ő minden terveit valóra váltja. A szavát meghallgató emberekben meg is fogalmazódik az a felismerés, hogy ő értelmesen tervezett meg eseményeket, és mindenben, ami történik, az ő tervei válnak valóra. Azt mondja a Zsoltárok könyvének 40. része, sokat cselekedtél a te csodáiddal és terveiddel mi értünk. A te terveiddel, mondja a Zsoltár írója. Tervei az ő akarata, amik valóra is válnak, meg is valósulnak, nem maradnak beteljesületlenül. Ahogy a régi 200 évvel ezelőtti dicséretünk mondja, 268. dicséret, e világnak történeti eseményei lesznek akaratából, nem a szerencse vezeti azokat csak vaktából. Isten tervezett. Az ő egyik legcsodálatosabb, ha nem a legcsodálatosabb terve, testvéreim, az üdv terve. Az üdv terve, hogy Isten eltervezte azt, hogy hogyan fogja üdvözíteni az ellene föllázat, ellene fordult embereket. Istennek ez a terve már az teremtés előtt készen volt. Az ő értelmében megtervezte azt, hogy mi lesz majd, hogy kiket fog üdvözíteni. Megtörtént a kiválasztás. Megtervezte, hogy ki lesz az üdvözítő. Jézus lesz az üdvözítő, akik által akármilyen nyelvű, fajú, bőrszínű embereket üdvözíteni fog. És utána az ő tervei elkezdtek, azokról hírt adott az embereknek, már az Ótestamentum lapja. Én aztán utána, amikor eljött az időnek teljessége, ütött a pillanat, akkor elküldte az ő fiát, a Krisztust, ugye, aki asszonytól lett, törvény alatt lett. Eljött Jézus erre a földre, hogy véghez vigye a megváltásnak a tervét. És utána, amikor Jézus meghalt, akkor Isten föltámasztotta őt alalból, úgy, ahogy előre megmondta, megdicsőítette őt. És utána megkeresi azokat a választottait a világban, akiket ő a Krisztusnak adott, akiket Krisztus megváltott, és őket üdvözíti, üdvösségre emeli. Krisztusba való hitre segítve őket. Tervszerűen folynak ezek a dolgok, testvérek, mert Isten értelmes, aki tervezett. Nagyon sok ige van aztán, egy kicsit tovább lépve, ahol Isten világosan kimondja, hogy tud valamit. Sőt, nem csak valamit tud, mindent tud. Mindent tud Isten. Ismer mindent. Nincs szüksége tanácsosra. Római levél 11. részében mondja Pál, ki volt az Úrnak a tanácsosa. És neki nincs szüksége tanácsosokra. Polgármesternek van. Neki nincs szüksége tanácsosok seregére. Ő tudja, hogy mit kell tennie. Azt mondja Isten, hogy ő maga, saját maga legjobb ismerője, ha szabad így mondanom. Ismeri saját magát. Azt mondja, én tudom az én gondolataimat. Jeremiás 29. Ismerem az én gondolataimat, mondja Isten. Jézus azt mondja, ismer engem az Atya. És mondja, én is ismerem az Atyát. Ismeri Isten magát, testvérek, de nem csak magát ismeri, hanem mindenkit ismer, bennünket is ismer. Azt mondja Jézus a mennyei atyáról, hogy jól tudja a ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Ő ismeri a szükségleteinket, mindent tud. Azt mondja, tudja az Isten, mondja Pál, hogy szeretlek benneteket. Isten ismeri az én szívemet, és tudja, hogy szeretlek, akiknek a levelet írja. Mózesről olvassuk, Mózes, akit ismert az Úr, 5 Mózes 34-ben olvassuk. Vagy azt mondja az Egy Királyok 8-ban Salamon, hogy mert egyedül csak te ismered minden embernek a szívét. Isten ismeri nem csak magát, ismer bennünket is, tud bennünket. Ismeri az Úr az övéit, mondja Pál a 2. Timóteushoz írt levélben. Csodálatos dolog ez, testvérek, amikor az emberek ezt fölfogták, akkor elkezdték Istent az ő tudásáért, értelmes tudásáért magasztalni. Magasztalják a zsoltárokban, magasztalják más bibliai könyvekben is. Jól tudja az Úr az én útamat, mondja Jób, és nagy vigasztalást merít ebből. Ismeri az Úr, hogy mi történik velem. Akkor is, hogyha most itt vagyok rongyokba, minden nélkül és mindenki nélkül, tudja az Úr az én dolgomat. Isten értelmes ismerettel bír. Csodálatos dolog aztán, testvérek, az is, hogy a Biblia beszél Istennek a tudományáról. Istennek a dolgait úgy nevezi a Biblia, hogy az Úr tudománya. Az Úr tudománya. Amiket ő kijelentett, amiket elmondott. A tudomány maga is egy ilyen értelmes, struktúrált tudás tulajdonképpen. Az Istennek a dolga is egy rendszerezetlen, össze-vissza dobál dolgok, hanem ő egy rendszerezett tudással bír. Az Úr tudománya. Nagyon sok helyen olvassátok ezt a Bibliában. A Malakiás könyvéből idézek, a pap ajkai őrzik a tudományt. Ugye nem valami természettudományt, vagy nem tudom, ezoterikus tudományt, hanem Istennek a dolgai ott vannak az ő fejébe, szívébe, és azoknak az őrizője, miközben továbbadja azokat. Jézus Krisztusnak a tudományáról is szó van a Bibliában, ő benne is Isten járt itt a földön. Tehát Isten, testvérek, az ő saját kijelentés alapján, amit a Bibliában ad magáról, ezt tudjuk itt összefoglalóan leszűrni, Isten úgy áll előttünk, mint egy értelemmel bíró, értelmes, gondolkodó, intelligens, bölcs lény, örökkévaló lény és személy. De nézzük, testvérek, egy picit ugyanezt az Úr Jézus személyében is, mert benne is kijelentette magát Isten, hogy így mondjam, benne jött közénk az Isten. És benne is értelmes személyként jelent meg. Benne is értelmes személyként jelent meg. Azt mondja Jézus, hogy ő, Jézusról az ige, hogy ő tanított. Tanított. Mi az a tanítás, amit itt a Földön mi is csinálunk, hogy valaki tanít valakit, akkor az azt jelenti, hogy igyekszik értelmesen neki elmagyarázni dolgokat, hogy az illető megértse és megtanulja. Továbbadni valami tudományt, valami ismeret anyagot. Most igen csodálatos, hogy Jézusról is ez mondatik, hogy tanított. Nem tudom, hányszor olvassuk róla a Bibliába. Tanított. Az egyik tevékenysége volt Jézusnak, tanított. Ezért úgy is szólították, hogy rabbi. Ugye azt jelenti tanító. Rabbi, mester, tanító. Mondj nekünk valamit. És Jézus mondott valamit. Tanította az embereket. Tanított a hegyi beszédben. Csak egy beszédét idézzük föl. Tanította az embereket. És milyen bölcsesség, milyen intelligencia van az ő tanításában. Tanítása mélységesen egyszerű volt. Még a legegyszerűbb emberek is meg tudták érteni. Képeket használt a tanításába. Hétköznapi képeket, amit a tanulatlan emberek is. Azok is föl tudtak fogni. És ki tudták hámozni belőle, hogy mit akar mondani, mit akar tanítani nekik. De hát volt azoknak mélyebb értelme is, amit aztán a Szentlélek segítségével értettek meg. Nem éreztek meg, értettek meg a tanítványa is. Én csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy Krisztus tudománya az leíratott nekünk a Bibliában. És mi is, hogy így mondjam, a Biblia közvetítésén keresztül halljuk az ő tudományát, az ő tanítását. Itt olvashatjuk naponta. Magyarázhatjuk az ő tanítását a gyülekezetbe. Jézus tudós. És hogyha testvérek, mi le tudunk ülni egy tanárnak, egy professzornak a lábához tanulni, akkor meg kellene tanulnunk ezt is, hogy ugye leülünk Jézusnak a lábához, és tanulunk. Úgy Mária ezt tette annak idején. Ott ült Jézus lábainál, és figyel. És tanult. Tanulta a Krisztust. Ugye így mondja. Pál is mondja, hogy ti nem így tanultátok a Krisztust. Máshogy tanultátok a Krisztust. Tanuljuk a Krisztust, az agysejtjeink működése által. Tanuljuk a Krisztusnak a tudományát, testvérek. Beszívjuk a gondolatainkban az ő csodálatos, értelmes kijelentéseit. Jézusnak a tudásáról árulkodik az az íge is, amit János evangélista ír le, hogy Jézus nem bízta magát az emberekre, mert tudta, hogy mi lakik az emberekben. Tudta. Ismerte mindnyájukat. És nem bízta magát reájuk. Tudta, hogy megbízhatatlanok. Ismerte az embereket. Azokat is ismerte, de bennünket is ismer. Értelmesen ismer, testvérek. Olyan nagyon megdöbbentő, lenyűgöző azért, hogy az Isten Krisztusban is ilyen bölcs és okos és értelmes, intelligens személynek leplezte le magát, mutatta be magát nekünk. Valahányszor, másik példa jut még eszembe, valahányszor meg akarták Jézust fogni. Emlékeztek, hogy hányszor akarták Jézust valamilyen kis kérdéssel, ilyen kis bölcs kérdéssel sarokba szorítani az emberek. Hogy hát, ha mondana valamit, aminek alapján ugye megvádolhatnánk, aztán halálra ítélhetnénk. Olvassuk a Bibliában, hogy hol a farizeusok, hol az írástudók, hol együtt ketten, hol a szadduceusok, hol a nem tudom kicsodák, jöttek, s mindenféle kérdéseket tettek föl neki. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk? Ugye? Vagy volt egy ember, meghalt a felesége, aztán utána nem tudom, ez is, az is, azon is meghalt. Na majd a mennybe, akkor melyik lesz a felesége, vagy melyiknek lesz a férje? Jönnek a szadduceusok, akik tagadták a feltámadást, a lélek halál utáni életét. De mégis próbálják ott Jézust úgy megtekergetni, ugye? És Jézus egyszerűen döbbenetes ez a bölcsessége, hogy néhány szóba válaszol nekik, és elnémulnak. Egyszerűen nem tudják megfogni a beszédben. Nem mond semmi olyasmit, mert nem is gondol semmi olyasmit, amivel megfoghatnák őt az emberek. Nem lehet sarokba szorítani. Az isteni intelligenciát nem lehet sarokba szorítani, testvérek. Csodálatos Krisztusnak ez a legyőzhetetlen értelmessége, legyőzhetetlen okossága. Milyen értelmet árulnak el a beszélgetései? Ugye az ember elkezdi olvasgatni, hogy beszélgetett az éjszaka csöndjében Nikodémussal például. Hát ott minden volt, csak nem egy értelmetlen diskurzus. Hát annak volt füle, meg volt farka, meg volt közepe, meg minden volt. Annak a beszélgetésnek volt tartalma, volt lényege. Mégpedig Jézus önmagáról beszélt ennek a szegény embernek, hogy tudjon ő benne hinni. Segített őt a belévetett hitre és bizalomra. Értelmesen beszélget egy emberrel, aki beszélgetni akar vele. És segíti őt a hitre, az ő belévetett hitre. Én csodálatos dolog, hogy el is segítette. Nikodémus fölbukkan az evangéliumi történet végén, és jön Jézus temetésébe részt vesz. Aztán milyen szép az a beszélgetés, amit a samáriai asszonnyal folytatott a Krisztus, a kútnál. Amikor arról beszéltünk itt egy Isten tiszteleten, valaki megígyezte a Bibliórán, hogy ő nem tudom hányszor rontotta volna ezt a beszélgetést. Mert egy lelki gondozói beszélgetést ezer helyen el lehet rontani. És akkor ezt tudjuk, ismerjük magunkat, de Jézus nem rontott el egyetlen egy beszélgetését sem. Hanem értelmesen vezeti végig azt az asszonyt, aki abszolút idegen tőle, még a zsidó hittől is tulajdonképpen, és eljuttatja őt a belévetett hitre. És az asszony a kúthoz még hitetlenül jön oda, de úgy megy el onnan, hogy hirdeti az embereknek, hogy meg csak nem itt van a messiás, de itt van a messiás, jöjjetek, menjetek ő hozzá. A testvérek, megmondott nekem mindent, amit cselekedtem, ugye mondja, teljesen lenyűgözte az azt, hogy Jézusnak a tudása, hogy tudta, hogy hány férje volt, és az is, hogy akivel most él, az nem a férje. Lenyűg, megmondott nekem mindent. Hát kicsoda ez? Most találkoztunk az élet belőször, és ismer engem, kívülről, belülről, lelkem titkait, életem rejtelmeit. Hisz Jézusba. Testvérek, Jézusnak ezek a mérhetetlen intelligenciát, értelmét, gondolkodási képességét árulják el ezek a lelki gondozói beszélgetése is. Hát nem úgy áll előttünk a Krisztus a Szentírásban, mint Isten értelmes személye, a fiú Isten, de úgy áll előttünk, testvérek. És nézzétek végül Istennek az értelmességét, ahogy megnyilvánul a természetben, mint az ő nagy kijelentésében, úgy nevezzük a teológiában, hogy az általános kijelentés. A Biblia, illetve Krisztus az ő speciális, különleges önleleplezése, a természet az ő általános kijelentése. De ezekben is milyen értelemnyomokat láthatunk, testvérek? Akik tudósok, azok ledöbbennek ezen. Ledöbbennek ezen. A valódi tudós az nem egyre alázatosabb lesz, ugye? Tehát nem hogy én milyen nagy jaj, hát én már mit felfedeztem, ugye? Hát a valódi tudós az tudja, hogy amit én felfedeznek, azt már valaki előttem kitalálta, nem? Hát én csak valakinek a gondolatait fedezem itten föl. Némi kis lépés hátrányba vagyok, ugye, attól az Istentől, aki ezeket már megalkotta előttem az ő értelme segítségével. Hát megalkotta, testvérek. Az ember nézi ezt a DNS-t, a DNS molekulát, ugye, ami hát az életnek az alapköve, ha szabad így mondanunk. És ha nézi az ember, hogy hát ez hogy van ez az egész megszerkesztve? Hát egy csoda az. Egyetlen egy molekula egy csoda, testvérek. Hát ott a lehető legkisebb anyagfelhasználás van. A lehető legkisebb helyen, a lehető legnagyobb információs sűrűség. Az élet alapkövei. Hát testvérek, az ember csak néz, hogy ha bementek a Pauk János gondnokunknak az irodájába, akkor láthatok a falon egy ilyen nagy, hát körülbelül akkora tábla, nem akarok hazudni, mint ennek a fele körülbelül, így, ennek a fatáblának a fele. És akkor egyszer ott álltam előtte, tele van sűrűn, ilyen mindenféle vonalakkal, meg számok, meg betűk, meg mindenféle rajta, egy teljesen, mint egy labirintus olyan, sűrűn, és mondom a gondnok urunknak, hogy ez itt micsoda. Hát azt mondja, ez a DNS molekula egyik részlete, egyszerűen kifejezve. Nem az egész, az egyik, valamelyik is folyamatot, ami ott zajlik, annak egy ilyen vázatos ábrázolása, hogy most értik vagy sejtik, ha jól tudom. Hát most testvérek, az ember gondolja, hogy az emberi értelem kutatja ezeket a dolgokat, de minél mélyebbre megyünk a természet dolgaiba, annál inkább látjuk, hogy milyen mérhetetlen értelem alkotásaival állunk szemben. És az lehetetlenség, hogy mindez csak úgy véletlenül jött volna létre. Hát senkinek közületek eszébe nem jut, hogy ez a mikrofon ez véletlenül jött létre. Nagyon hosszú idő alatt addig rendeződtek itt a molekulák véletlenszerűen, amíg itten egyszer csak itt lett egy mikrofon. Hát ennek számos részlete van, számos kis alkatrésze van, aminek összhangba kell működni, már az egyik elromlik, az egész tönkre megy. Haszna vehetetlen, hát ezt senki nem gondolja, hogy véletlenül jött. Itt van az órám, ugyanez. Akkor egy DNS molekula, ami ezeknél nem tudom hány milliószor bonyolultabb szerkezet, az meg véletlenül jött létre. Az élet véletlenül jött létre. Hosszú idő alatt, nagyon hosszú idő alatt. A eleve meglévő anyagokból, véletlenül. Hát ez testvérek, ha azt mondanám nektek, hogy és ehhez váltig ragaszkodnék, hogy ez itt véletlenül jött létre, hát akkor előbb-utóbb becsukatnátok valahova, vagy lecserélnétek egy másik lelkészre. Mert azt mondanátok, hogy ez meghűlt, megbolondult, szegény. És emberek azt mondják, hogy a testünk, a maga ezernyi kis részletével, amíg bár csak egy elromlik, hát már egy elromlik, már az ember már itt nyekereg, ott nyekereg. Hát már csak egy hibázik. Csak egy hiányzik. Csak abból a kódból csak egy rossz. Mert nem működött jól a másolás során, vagy nem volt jó az ellenőrzési mechanizmus. És már is az ember nyomorékon születik, hátrányos helyzetűen. A testvérek, az ember föl se fogja, hogy mekkora értelemmel áll szembe, amikor a természet dolgait, akár önmagát nézi a tükörbe. Az agyunknak a működése, testvérek. Hát nem kell ezeket talán nektek itt mondani, mert ezek csodálatos értelemről tanúskodó, alkotó értelemről tanúskodó megnyilvánulások. A lehető legfinomabban összehangolt szervezetekkel állunk szembe, nem csak amikor így magunkra nézünk, hát ránéztek egy papucsállatkára. Egy kis papucsállatkára, mint ott bámultunk annak idején a kis mikroszkópunkból, hogy az iskolában, hogy az hogy mozog a csillói, meg egyéb dolgok. Hát az ember megdöbben, hogyha azt elkezdi analizálni. Nekünk nem analizálták. De az ember elkezdi nézegetni annak a kis egysejtű, hát az egy végtelenül bonyolult szerkezet. Ugye? Nézek Jánosra, mert ő is genetikus. Vizsgálgatnak ilyen dolgokat itt, ugye még egy páran. Hát nem véletlen már, testvérek, hogy már csak nem csak a hívő emberek, a Biblia hívő, Isten hívő emberek mondják, hanem most már más is kezdi mondani, hogy hát valami intelligens tervező áll ugye a dolgok mögött. Hát ne nevezzük Istennek, a Biblia istenének, meg ne nevezzük semmilyen istennek, de valami intelligens tervező. Mert ez, hogy így magától jött létre, szóval ezt már nem bírjuk tovább elfogadni. És igazuk is van, testvérek, a Bibliából tudjuk azt, amit énekeltünk, és amiket mondtunk, hogy Isten gondolatai öltenek testet a természetbe, testvérek. Így olvassuk a Bibliából, hogy az Úr bölcsességgel vetette meg a földnek alapjait. Bölcsességgel vetette meg. Olvassuk a Zsoltárok könyve, hogy valamennyit bölcsen alkottad meg, ami körülvesz minket. A 136. Zsoltárban megint bölcsen alkotta meg az egeket, és Isten értelemmel vetette meg a földnek fundamentumait. Mindent értelemmel alkotott, testvérek. Nem egy bolond valakivel állunk szembe, amikor a Bibliára nézünk, hanem egy értelmes lényről, akinek az értelmessége a teremtéséből is ragyog rejánk. Csak az embernek a szíve hitetlenségéről és a benne lakozó lázadásról tanúskodik az, hogy nagyon sokan nem is tudnak mást mondani. Ránéznek a természetre, és azt mondják, hogy mindez nem Istenről árulkodik. Mindez arról árulkodik, hogy az anyag örök. És a véletlen az nagyon, az az Úr. És a nagyon sok idő, a sok millió év, ennyi idő alatt csak összejött valami. És akkor ez a három összeadódik, ez az ateista szent háromság, idézőjelbe téve. Az idő, a véletlen és az anyag, mint örök létezők, és ezek alkotnak, ugye? Intelligencia, testvérek. Ami ugye a Biblia mondja, Isten értelme látszik meg. És hogyha az ember a Biblia felől kezd gondolkozni, és a Bibliából kiindulva kezd gondolkozni, akkor azt mondja, hogy lehettem ilyen őrült, hogy én ezt eddig nem láttam. Hogy ennek ellenálltam. Íme meghajlok az Úr előtt. Mi számtalanok a te műveid, Uram, betelt a föld a te gazdagságoddal. A te gazdagságoddal. Nos, testvérek, Isten értelmes kinyilatkoztatást adott nekünk. Értelmesnek mutatkozott meg a Szentírásban, értelmesnek mutatkozik Jézus Krisztusban, és értelmesnek mutatkozik a teremtett világ dolgaiba. Azt gondolom, nem kell több bizonyíték. Afelől, hogy nekünk egy értelemmel bíró, gondolkodó, értelmes lény, ami az Istenünk. Ez egy alapvető dolog, testvérek. Lehet, hogy az értelme, sőt, biztos is, hogy az értelme messze a miénket meghaladó. Mi csak ott kullogunk nem tudom hány méterrel a nyomába. De mégis értelmes lény. És mi, mint értelmes lények, az ő teremtményei vagyunk. Nincs nálánál értelmesebb lény. De mi is értelmesek vagyunk, mert ő alkotott minket a maga képére és hasonlatosságára. Ha látjuk őt ilyennek, akkor ez úgy bennünket, azt hiszem, hogy le kell, hogy nyűgözzön. Engem legalábbis lenyűgöz. Isten értelme, Isten gondolkodása engem lenyűgöz, testvérek. És arra sarkal, hogy én leboruljak előtt, és imádjam őt. Imádjam őt. Ez az kell, hogy mondjam így, ha elgondolkozom ezen, hogy ez fantasztikus. Tehát voltatok már ti is úgy, hogy megálltatok valami előtt, és akkor csak néztétek, és azt, hát ez fantasztikus, ez gyönyörű, ez nem lélegzetelállító. Hát az ember így áll Isten előtt, hogy lélegzetel állító, ilyen nincs. És csak egyet tudok mondani, hogy imádom őt. És aki így elkezdi imádni Istent, látva az ő nagyságát, úgy rájön arra is, hogy na, és akkor az én eszem és az én tudományom nagyra lehetek vele. Hát hol vagyok én hozzá képest? Hát én egy bolond vagyok hozzá képest. Én nem tudok semmit hozzá képest. Hát egy darabig azt hiszi az ember, hogy nem tudom én mekkora nagy bölcs, aztán utána úgy jár, mint Jób, aki megértvén az Isten nagyságát, gondolatainak fenségességét, azt mondta, hogy most már a számra teszem a kezem és hallgatok, most már nem szólok többet. Leülök a te lábaidhoz, és te taníts engem, én meg tanulok tőled. Az ember úgy bolondnak látja magát az Isten nagyságát meglátva és megértve, testvérek. És azt mondja, hogy a legnagyobb bolondság lehetett az én részemről, amit valaha is csináltam, hogy elkezdtem Isten Bibliáját, Isten kijelentését kritizálni. És azt mondani, hogy hát az nem úgy volt. Hát az nem teremtés volt. Hát én tudom, hogy nem az volt. Mit tudok én? Mit tudok én, testvérek? Semmit nem tudok. Azt tudom igazán, és az az igaz tudás, amit a Bibliából merítettünk, az megáll, mert az Isten tudományából való. Minden egyéb tudás az bizonytalan, és inok-binog. A valamire való tudósok már belátták ezt, már nem olyan nagy mellénnyel jönnek, mennek a világba, hogy ugye mi vagyunk a tudósok. Hát a valódi tudósok már látják, hogy a tudomány az napról napra változik. Ez nem egy biztos tudás, amire mindent lehet építeni. Ez hol ezt mondjuk, hol azt mondjuk, hol megcáfolódik, hol igazolódik, hol más színbe látjuk, hol máshogy interpretáljuk, mindig változik. Az ember úgy megalázza magát, testvérek, és ha úgy belenézünk Isten igébe, akkor tényleg arra is indul a szívünk, hogy valóban azt mondjuk, hogy Uram, hát te vagy az értelem, taníts engem. Hát szólj hozzám, beszélj velem a Bibliából, a Biblián keresztül, és tégy értelmessé engem azáltal. Mert a te igédnek megnyilvánulása értelmet ad, bölcsé tesz. És te azt is ígérted, hogy bölcsé teszed, és megtanítod az útra a téged félőket. Hát taníts engem. Nem én oktatlak téged. Te oktassál engem. Hát kérjetek az Úrtól bölcsességet, értelmet. Hogy leültetek régebben, tudom, hogy van itt olyan, aki régebben leült keleti mesterek lábaihoz. Ültem a mester lábainál, és hallgattam a nagy keleti bölcset. És akkor egyszer azt mondta, hát ez egy bolondság, amit ez beszél. Ez nem bölcsesség, amit mond. Hát átülök a másik mesternek a lábaihoz, Jézusnak a lábaihoz. Hát ő mondja az igazi bölcsességet. Annak alapján nem lehet élni. Ennek alapján lehet élni. Hát az nem tesz boldoggá engem, az tesz boldoggá engem. Annak alapján ki kell írtanom a vágyaimat, a kívánságomat. Ő nem mond ilyeneket. Meg kellene hasonulnom önmagammal, a testemmel. Ő nem mond nekem ilyet, ő másra tanít. Hát váltsatok mestert, és üljetek oda a Krisztus lábaihoz, az Isten bölcs lábaihoz, testvérek. És végül még egy dolog, amit úgy hadd húzzak nektek alá, hogyha ezeket megfontoljátok, akkor ne utálkozzatok a gondolkodással szembe. Ne mondjátok, hogy ez egy utálatos dolog a gondolkodás. Figyeljétek meg, hogy a mai világban az embereket le akarják szoktatni a gondolkodásról. Ne gondolkodjál! Ha gondolkodol is, légy felszínes! Felszínesen gond. Ne légy olyan ember, aki alaposan, mélyen elgondolkodik a dolgokról, önmagáról, a világról, az Istenről. Ne gondolkozzál. Érez. Érez. Élményeket kell keresni, feldobottságot kell keresni, hangulatokat kell keresni. Nem gondolkodni kell. Sokszor testvérek, az ember aztán a gyülekezetbe és a hívő közösségekbe is látja ezt, hogy élménykeresgélők vagyunk. Élményeket keresgélünk. Nézzétek meg, azokban a gyülekezetekből élményeket kínálnak az embereknek. Nem gondolatokat, élményeket, érzéseket, feldobottságot. Tapsolunk! Halleluja! És van minden, szól a popzenekar, és nyomják a zenét ezerre, és az emberek mosolyognak, és tapsolnak közben. Aj, de jó volt az Isten tisztelet. Igaz, hogy értelmetlen volt a prédikáció, de olyan jól éreztük magunkat, és ez szuper! Egy ilyen élményhajhászó kereszténység alakul ki, akik nem az Isten gondolatait keresik, hanem élményeket. És amikor arról van szó, hogy gondolkozni kéne az Isten igéről, hogy mit mond az ige, akkor azt mondjuk, ugyan már. Nem gondolkozunk ezzel, minek gondolkozni? Fölösleges a dogma, mondják. Nem kell gondolkozni dogmákról, dogmatizmus, ez a száraz, hideg dogmatizmus, nincs benne érzelem. Pedig van, tanúsítatom, hogy van. Én örvendek a dogmáknak, az Isten tanításának, az Isten gondolatainak. Testvérek, ne érezni akarjatok, ne élményeket hajkurászatok a kereszténységbe se, hanem keressétek az Istennek a gondolatait, amiken utána gondolkozatok alaposan. Kiváló adventi tevékenység. Gondolkozni az Isten gondolatain. Tegyétek ezt, és imádjátok közben a mi értelmes Istenünket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy megnyilvánultál, kijelentetted magad a Szentírásban, a Krisztusban, és a természet dolgaiban, a te teremtett világodban is. És akárhová csak nézünk, mindenütt látjuk a te számunkra fölfoghatatlan értelmedet, mely messze meghaladja a mi értelmünket, a mi gondolkodási képességünket. Bár nagy dolgokat értünk el, de ezek a nagy dolgok semmi mások, mint a te gondolataidnak felismerései. Minden területen, mindenhol, mindenben előttünk jársz, nem tudjuk, hogy hány lépéssel. Nem maradhat más a számunkra, mint hogy imádjunk téged, és alázattal elismerjük kicsiségünket, porszem voltunkat. Hadd kérjünk, hogy te légy a mi tanítónk. Taníts minket a te megismerésedre, önmagunk megismerésére, a boldogságra. Taníts minket az üdvösség útjára. Taníts minket benned bízni, egészen rád hagyatkozni. Benned találni meg életünknek az értelmét, mint hogy mindennek az értelme benned van. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben mindazt, amit ma hallottunk, és tégy minket gondolkodó hívőkké, akiket nem lehet csak úgy félrevezetni mindenféle hazugsággal, nem lehet megvezetni bármilyen téveigéssel. Segíts, hogy gondolataink a te igéd által irányítottak, meghatározottak lehessenek. Köszönjük te néked, hogy így élhetjük az életünket, így hozhatunk döntéseket a hétköznapi életünkbe, így járhatunk a te ösvényeiden, a te útaidon. Kérünk, hogy taníts minket akaratodat érteni és cselekedni is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most magunkat. Kérünk, áld meg gyülekezetünket, áld meg a kicsinyeket, a nagyokat, az időseket. Kérünk a betegekért, hogy légy az ő gyógyítójuk, vigasztald a gyászoló testvéreinket, és erősítsd a szívüket, életüket. Kérünk téged arra, hogy vidd előre templom építési ügyünket is, hogy ezzel is haladhassunk. Kérünk téged arra, hogy áld meg népünket ebben a városban is, hogy lelki ébredést, felétfordulást, minden szorványunkban is te munkálkodj, hogy te áld meg a te igét hirdetését. Kérünk téged arra, hogy a te szereteted ragyogjon föl minél több honfitársunknak, és add, hogy a te értelmes voltod lenyűgözze őket, és meghajoljanak előtted. Imádva téged, megváltójukat, urukat, atyukat. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd hozhatjuk, és rád bízhatjuk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk Isten segítségével. Hirdetem azt, hogy a Nagysolymosba szánt csomagjaink szépen elkészültek, és rövid időn belül eljutnak a rendeltetési helyükre. Reméljük, hogy az itteni ajándékok a nagy ajándékra tudják irányítani az erdélyi testvéreinknek a figyelmét, a karácsony nagy ajándékára, Krisztusra, az üdvözítőre, az élet boldoggá tevőjére. Úgy megköszönjük a testvéreknek most az adományokat, és tudjuk azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten ilyen tekintetben is, igaz ez. Egy másik ilyen erdélyi vonatkozású hír, hogy itt járt a héten a Barabási Endre lelkész, a nagysolymosi lelkész, most már bálványos várai a lelkész. Ment Budapesten, mert ma ott szolgál az egyik gyülekezetbe, és behozott ide egy pár üveg lekvárt. Ezek mind ilyen bálványos várajai készítésű lekvárok. Nincs bennük semmi, csak anyag. Van szilva lekvár, egy pár üveg, és van csipkebogyó lekvár. Hecsedli lekvár, hogy mondjuk, ugye? Kis üveg és nagy üveg van a hecsedli lekvárból. Hát ha valaki veszi ezeket, akkor ezzel most a lelkész családot, a Barabási Endréjék családját fogjuk esetleg támogatni, és egyébként részünk lesz egy nagyon jó ízű lekvárban. Úgyhogy ha mennek a testvérek, akkor ott láthatják ezeket, és ott vásárolhatnak a Szilva Laci testvérünk mellett ezekből. Hirdetek még egy ilyen érdekes hirdetést, azt, hogy Cserháti Mátyás gyülekezetünk egyik tagja Budapestre költözött, munkája véget, és a lakása itt maradt úgymond üresen, de ezt a lakást ő albérletbe kiadná. Mégpedig jövő áprilisig, május végéig lehetne ott lakni, de úgy, hogy ő egy hónapban legalább egyszer vagy kétszer egy-egy estét ott kell, hogy töltsön, mert a munkája miatt le kell jönni ide Szegedre, és akkor ott meg kell húznia magát az egyik szobába. Kettő szoba van, egy nagyobb, meg egy kisebb. De azt mondja, hogy ő szívesen kiadja ezt a lakást, nem kell érte albérleti díjat fizetni, csak a rezsidíjat kell fizesse az, aki oda megy. Tehát, hogyha valakit ez érdekel, akkor szóljon nekem, vagy keresse meg Matyit, és lehet tőle akkor ezt a lakást bérelni, hogyha megbízhatónak látja az illetőt. Ez a Fési utcában van ez a lakás, és tehát nincs messze innen. Ajánlom ezt bárkinek, aki rászorul erre fiatalként, vagy akár idősebb emberként is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket keressük elő, és énekeljük ezt. A záró énekünk a 450. dicséret. 450. Drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni. Énekeljük az első három versével ezt az éneket, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tehát 450 első három versét énekeljük. Thank you. Áldás békességet kívánok!